Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és itt van már mai vendégünk Juhász András is, aki a Clean Eco ökobioháztartási ipari tisztítószereket gyártó cég alapítója. Szia!
Hello, sziasztok!
Hello, hello! De még egy picit mielőtt veled beszélgetném, mert mi bőven fogunk tudni egy csomó mindentről dumálni. Itt van a vonalban Simon Gergő, a Greenpeace munkatársa. Szia, Gergő! És tök jó, mert a fülesen nem működik. Azt elkérhetném, hogy hát, hogyha így fogom tudni hallani, hogy mi történik. Igen, ez most így jó. Szóval itt vagy.
Akkor
szia, Gergő.
Szia,
szia. Igen, most már itt szépen hallak. Tehát te vagy a Greenpeace-nél, ha jól tudom, a műanyagos ember, tehát te foglalkozol a műanyag szennyezéssel.
Igen, én próbálom követni ezt a témakört.
Ez nem egy egyszerű témakör, mert hogy pont ahogy itt felvezetőben is beszélgettünk Robbal, hogy tényleg annyi mindenféle, ezerféle műanyag van, ezer típusa a szennyezésnek, az újrahasznosításnak, de akkor azzal nyitnék inkább, hogy amit itt bedobtunk mi a kérdések közé, hogy vajon egyáltalán tudnánk műanyag nélkül létezni a mai civilizációban?
Nem, hiszen szerintem olyan sokrétű a műanyagoknak a mindennapi felhasználása, az egészségügytől kezdve a különböző műszaki cikkekbe, a gyártásokból, hogy szerintem már elképzelhetetlen lenne a világ műanyagok nélkül, mert hát annyival könnyebbek sokszor, mint mondjuk a fém, kő, üveg, stb. Alapanyagok, tehát mindenképp szükségünk van a műanyagokra, és hát nagyon hasznos találmány, hiszen feltaláltunk mégis csak egy olyan anyagot, ami azért egész stabilan meg tud lenni akár több száz évig is, és anélkül, hogy elbomlana, tönkre menne.
Igen, meg azt is föl szokták hozni ezzel kapcsolatban, ami tényleg elgondolkodtató, hogy ha nem lenne műanyag, akkor azt mind ki kéne váltani valamilyen szerves alapanyaggal, mondjuk mint régebben például fával, vagy bőrrel, valamilyen állati eredetű dologgal.
Hát tehát a fémmel gondoljunk bele, hogy mennyivel könnyebb egy csomó termék, mióta műanyagokkal kipótolni, és mennyivel könnyebben tudnak működni, mert hát ezek a modern műanyagok már egészen extrém ellenállóak, és egész sok mindent bírnak. Hát kérdés, hogy minek nevezzük mondjuk az ilyen repülőgépbe alkalmazott ilyen polimereket, kopolimereket, de hát ezek nyilván már egész távol vannak attól, amit még annó műanyagnak hívtunk pár évtizede.
Igen, tehát a laikus az szerintem, és magamat is ide sorolom, így nagyjából mindent műanyagnak nevez, ami olyan nem tudom, műanyag tapintású, de hát ez ezerféle különböző, igen, polimerből tevődik össze, rengetegféle típusa van. Mi az, ami a legnagyobb problémát okozza? Mi az, amivel a leginkább meggyűlik a bajunk?
A Greenpeace, ami ellen leginkább felpróbál szólalni, az, hogy kb. Évente 400 millió tonna műanyagot gyártunk a világon, és ennek a fele az egyszer használatos műanyag, tehát van egy ilyen, hogy mondjam, remek találmány, ami nagyon tartósan, hosszasan tudna szolgálni minket, és mégis a legyártott műanyagnak a felét az gyakorlatilag sokszor a fogyasztó csak pár percig használja, majd rögtön szemét lesz belőle, ami aztán lerakókban, égetőkben, vagy rosszabb esetben a folyópartokon, a természetben, a falu végén, a erdőszélen végzi, és eleve elképesztő nyersanyagpazarlás, illetve gyakorlatilag egy ökológiai krízist okozott az a hihetetlen mennyiségű szemét, több száz millió tonnányi műanyag szemét, ami az élővilágban, az óceánokban, a tengerekben mikroműanyagként tényleg mindenhol az Antarktiszon megtalálható, és hát már az emberi szervezetben is mindenhol ott van, és nem tudjuk, hogy pontosan, hogy hosszú távon milyen nagy károkat fog okozni, de már rövid távon is látjuk a kockázatait, kárait, illetve hát iszonyat mennyiségű kőolajat és földgázt használunk műanyaggyártásra, már most a Magyarországra bejövő kőolajnak akár a tizedéből mondjuk a MOL műanyag alapanyagokat gyárt.
Ez egy elég magas százalék. És mi lenne véleményetek szerint a megoldás? Tehát mi az, ahol lehetne ezen az egész folyamaton javítani?
Nyilván azt gondoljuk, hogy aminek véget kéne vetni, az a nem tudom, lehet-e kultúrának nevezni, de ez az egyszer használatos, eldobható kultúra, hogy mindent gyakorlatilag úgy fogyasztunk, hogy be van csomagolva valami egyszer használatos csomagolóanyagba, és aztán rögtön eldobjuk. Ebből nyilván az egyszer használatos csomagolóanyagokból a legrosszabbak azok, amelyeket nem is lehet újrahasznosítani. Mondjuk egy csipszer zacskóra gondolok, ami alumínium műanyag ötvözete, aztán nagyon problémás eleve az a sokfajta műanyag, amit használunk, és a nagy részét nem hasznosítjuk újra. És hát minden más egyszer használatos csomagolóanyag ezután következően szintén nem jó, hiszen az lenne a cél, hogy ne mindent akár többszörösen becsomagolva fogyasszunk, úgyhogy hogy eldobható csomagolanyagban van, hanem próbáljunk minél kevesebb erőforrást használni, minél kevesebb csomagolanyagot használni, térjünk vissza újratöltésre, újratölthető üvegekre, hogy vigyünk saját doboz, saját zsákot, stb. És a boltokban legyen egyáltalán lehetőségünk arra, hogy csomagolanyagmentesen vásároljunk. Csináltunk is egy nagy kampányt az ilyen nagy szupermarket élelmiszerláncoknak, ahol megnéztük, hogy melyik cégnél mennyire van lehetőségünk arra, hogy csomagolanyagmentesen vásároljunk, és hát sajnos elég lehanguló kép volt, a legtöbb nagy cég, különösen a diszkontláncok meg a magyar láncok egyáltalán nem adtak sokszor erre a lehetőséget.
Mi a helyzet azzal, tudom, hogy összeakasztottátok a bajszotokat néhány nagyobb ilyen üdítő ital gyártó céggel, mert hogy ti úgy gondoljátok, hogy igenis van felelősségük abban, hogy ugye ők azok, akik a legnagyobb mennyiségben előállítanak PET palackot például, és hogy igenis kéne, hogy legyen valami felelősségük ezeknek az újrahasznosításában is, hogy itt hányadán áll a dolog?
Hát nem csak hogy az újrahasznosításában, hanem a hulladék megelőzésében, hiszen gondoljunk bele, hogy amíg mondjuk visszaváltható italcsomagolás volt, meg a élelmiszerek, meg akár a befőtteket és visszaváltható és befőttes üvegbe kaptuk, addig igazából a cégek, a gyártók, a boltok szervezték meg, hogy mi legyen a csomagolanyaggal. És attól kezdve, hogy mindent eldobhatóba adunk, akár PET-palacba, akár bármilyen eldobható csomagolásba, akkor a társadalomra van hárítva, hogy valamit csináljon vele. Jobb esetben van valahol szelektív gyűjtő, rosszabb esetben nincsen, gondoljuk bele, Ázsia nyilván azért van a tengerek, óceánok, folyók így elszennyezve, mert úgy öntik rá a cégek az eldobható csomagolanyagot ezekre a lakosokra, országokra, hogy nyilván nem viszik oda a szelektív gyűjtés újrahasznosító rendszereket, hanem rábízzák az államokra, hogy valamit csináljanak, hogy Magyarországon is úgymond kiszervezik a lakosságnak, azt, meg az államnak, hogy valamit kezdjen a szeméttel, ráírják kedvesen a palaszkra, meg a csomagolanyagra, hogy ez nem szemét, ez újrahasznosítható legyen, legyen szelektív, stb. Tehát üzenetekben nincsen hiány, meg akár ilyen folyótisztító kampányokat is szívesen finanszíroznak, de az lenne a cél, hogy ne tolják át ránk a felelősséget, hanem ők maguk gondoskodjanak arról, hogy a csomagolanyaguk az hasznosítva legyen, vagy újra tölt is legyen. Úgyhogy mi régeség már indítottunk egy petíciót a kötelező újratöltésért, hogy valahány mi azt mondjuk, hogy akár 70%-ban legyenek mondjuk az italos csomagolások újra tölthetőek, és a maradékot kötelezően hasznosítsák újra. Hát ugye most bejelentették, hogy 2024-től Magyarországon jön betéti különböző PET palack, alumínium doboz és használatos üvegitalcsomagolásra, ami nyilván az újra hasznosítási arányt amúgy növelni fogja, de hát ez is egy állami intézkedéses, a cégek hozták. Viszont mi azt gondoljuk, hogy a megelőzésre, újratöltésre is ezért nyilván kellenének ösztönzők, akár a cégeknek maguktól kéne így lépni, vagy pedig az államnak kéne előírásokat tenni ebben a téren, különben megmarad a nyersanyag pazarló, és amikor elvesztegetjük a nyersanyagot és szemét lesz belőle, típusú fogyasztás, amiben most élünk.
Én emlékszem konkrétan, hát nem volt olyan rég, amikor volt még visszaválthatós nagy üdítős flakon, ez a vastagabb, és akkor azt újra lehetett hasznosítani. Ők ezzel úgy érveltek ez ellen, hogy többe kerül a hús, mint a leves, hogy az újra hasznosítása, annak, azoknak a tisztítása az energia igényesebb, vagy környezetrombolóbb, mint hogyha kvázi újat gyártanak. Ez mennyire igaz?
Hát ugye nagyon sok életciklus elemzést én is végignéztem, és az jön ki, hogyha mondjuk a palackot újra hasznosítjuk, az körülbelül hasonló energetikában, életciklusban, mint hogyha újra töltjük, tehát nem arról van szó, hogy rosszabb, hát nyilván újra akarjuk hasznosítani palacnak a PET palackot, akkor is ki kell azt alaposan mosni, nem csak akkor, hogyha újra akarjuk tölteni. Viszont amikor újra hasznosítunk, akkor azért azt látjuk, hogy nagyon nagy mennyisége a műanyagnak mégiscsak kikerül a rendszerből, és szemét lesz belőle, és mikroműanyagként, műanyag szemétként végzi. De az emberek mégiscsak Magyarországon például ugye mindenki azt mondja magáról, hogy ő szelektíven gyűjt, és ehhez képest most, hogy ugye csak ajánlás van, nincs semmilyen anyagi ösztönző vagy előírás, gyakorlatilag csak a harmada kerül mondjuk a PET-palackoknak és az alumínium dobozoknak a szelektív gyűjtőbése, ami ilyen újrahasznosításra kerül. És egyébként önmagában az eddig legyártott műanyagnak csak a kevesebb, mint a 19%-át sikerül csak újrahasznosítani. Mert látszik, hogy önmagában az ajánlások, a javaslatok, a felvilágosító kampányok nem elegendőek, tehát ilyen valamilyen gazdasági ösztönző, kötelező kvóták, stb. Kellenek, akkor lesz itt érdemi elmozdulás. Jelenleg elképesztő mértékben növekszik egyébként továbbra is sajnos rendszerhasználatos műanyag használat, és hát látjuk, hogy nyilván az olajipar próbál valahogy előre menekülni, hiszen ugye egyre nagyobb bejelentések vannak arról, hogy a belső égésű benzines és dízel motoros járműveknek hamarosan vége lesz, és hát nyilván próbálják petrolkémiába, így nagyrészt műanyagba átmenteni az olajat, és emiatt láthatóan növekszik azért egyre jobban az egyszerhasználatos műanyaggyártás, amikor pont arról beszélünk most már hosszú évek óta, hogy ennek vissza kellene szorulnia, és azt gondoljuk, hogy itt, hogyha nincs valamilyen szintű, akár állami beavatkozás, akkor a cégek maguktól nem fognak, hogy mondjuk jó utat térni, és környezet tudatosabban működni.
Ez ritka, igen, saját maguk kezét levágni. Itt van velünk Juhász András, aki a vendégünk, aki egyébként egy biopolimer, saját fejlesztésű biopolimer atya, és ő hozzá szeretne szólni itt a dologhoz, mondtam András.
Igen, itt alapvetően az újrahasznosítás és újrahasználat kérdése, amit ugye meg kell különböztetni, és ugye itt arról értekezünk, hogy megéri-e a gyártónak. Én 12 éve dolgozom azon, hogy be tudjam bizonyítani, hogy a gyártó most már nem tekinthet a saját csomagolására szemétként, hanem az egy érték, amit hogyha egy zárt értékláncú kereskedelmi projektbe módszertanilag be tud illeszteni, ezt hívjuk, most már van 2 éve van neve a gyereknek, ez a körforgásos gazdálkodási modell, akkor onnantól kezdve ez egy for profit, egy profit tevékenység lehet. Viszont nagyon fontos az, hogy egy élelmiszeriparban, és ugye itt a hatástanulmányokról beszéltünk, az élelmiszeriparban ugye különböztessük meg az újra használatot, mikor újra akarom tölteni, meg a regranulálást, az újra hasznosítást, amikor egyszerűen visszagyűjtöm a csomagolóanyagot, ledarálom, és újra tiszta csomagolóanyagot csinálok belőle. Alapvetően a cél az, hogy egy for profit legyen, tehát érje meg. Ha nem éri meg, nyilván nem fog vele senki foglalkozni, igen. És ugye ez volt az egyik legfontosabb kérdéskör, hogy a környezetvédelem akkor fog működni, hogyha ez megéri a gyártónak.
Abszolút.
Innentől kezdve arra kell ugye a megoldást keresni, és az élelmiszeriparban az újrahasznosítás, technológiai újrahasznosítás, ami az olcsóbb, kvázi, tehát újra ledarálni és újra készíteni belőle egy palackot, és valóban nagyon környezetterhelő és környezetszennyező egyébként a tisztítási megoldás, ami ugye rengeteg vizet és egyéb járulékos kemikáliákat kell hozzá használni. Úgyhogy igen, ez lenne a cél, hogy a körforgásos gazdálkodási modellt, amit szerintem itt nem lehet elfelejteni ebben a kérdéskörben, a műanyagok kérdéskörében, de egyáltalán a gazdaságfejlesztés kérdéskörében, ezt kell tudni integrálni minden egyes vállalkozónak, legyen az egy mikrovállalkozás vagy egy multinacionális cég. Erre fogunk tudni példákat mutatni, meg majd talán tudok róla mesélni egy kicsit.
Biztos vagyok benne, igen, mert hogy majd Gergő, miután veled letettük a telefont, akkor majd Andrással fogunk ezekről a témákról beszélni. Engem még az érdekelne, nekem az mindig a veszőpari... Ja, persze, nyugodtan.
Arra, hogy én annyiban azért ezzel nem értek egyet, hogy az újratöltés az környezetvédelmi szempontból károsabb lenne. A cégek, tehát a gyártócégek által, élelmiszeripari gyártók által megrendelt hatástanulmányokból mindig az jön ki, hogy jobb az újrahasznosítás, tehát amikor a műanyagot tényleg ledaráljuk, ugyanúgy lemosjuk, és újra műanyagot csinálunk belőle, de ezért viszonylag sok életciklus elemzést olvastam arra, ami azt mutatja, hogy a helyben vannak jó újra mosó, újra töltő rendszerek, azoknak egyáltalán nincsen nagyobb környezeti lábnyoma, mint a újrahasznosításnak, sőt az újrahasznosításkor nagyon gyakran azért szennyezőanyagok újra visszakerülnek a csomagolásba, tehát ez egy egyáltalán, hogy mondjam, környezetvédelmi szempontból mi azt gondoljuk, hogy igenis abszolút van helye az újratöltésnek, és nagyon sok láthatóan azért most már Nyugat-Európában sok cég elmozdult ebbe az irányba. Ettől persze még nem akarjuk eltemetni, vagy hogy mondjam, felszólalni az újrahasznosítás ellen, csak azt gondoljuk, hogy ez két egymás mellett élő rendszernek kell, hogy legyen.
Maximálisan egyetértek, és ugye nem arról van szó, itt nincs egy megoldás. Megoldások együttes koncepciója az, amivel tudunk mind környezetvédelmi, mind humán egészségügyi megoldásokat találni, és ugye erre majd én szeretnék kitérni, hogy amúgy a műanyagokkal milyen probléma van még, amit félve emleget mindenki, az, hogy milyen egészségügyi problémák vannak ugye az élelmiszeripari csomagolóanyagokkal. Viszont abban 100%-ig egyetértünk, hogy az újratöltés az az a legjobb megoldás. Viszont élelmiszeriparban, ott, ahol egészségügyi kockázatok vannak, és most már ugye komolyan megtanultuk azt, hogy mi az, hogy egy világszintű fertőzés, vagy vírusfertőzés, tehát tényleg ott a maga a tisztítás nagyobb kockázatokat hordoz magával, mint a technológiai újrahasznosítás, ahol tudod jól, hogy 190-230 fokon történik az eljárás, tehát ott egy steril anyagot tudok létrehozni, még ugye a mosás esetében komoly mennyiségű víz és kemikáliákkal tudok majdnem tökéletes hatást elérni, de az mindig csak egy majdnem tökéletes lesz. Egyébként, ha nem élelmiszeriparról beszélünk, hanem mondjuk például a mi biológiai tisztítószereinkről, nálunk is elérhető most már az újratöltő állomás, és mi is egyértelműen az újratöltést támogatjuk. Ez ott nem hordoz magában olyan élelmiszeripari és egészségügyi kockázatot, mint ahol egy üdítős italt próbálok egy félig meddig kimosott palacba visszatölteni, és utána lezárni, és tartósan tartani, és abból újra és újra inni. Ott azért komolyabb elvárások vannak.
Hát azért nem sok botrányt hallanánk arról, hogy Nyugat-Európából teljesen elhíretek az újra töltető italcsomagolások, tehát ilyen típusú fertőzésekről beszámolnának, mert én nem gondolom azt, hogy az élelmiszeriparból egy bármennyire is üldözni, vagy hogy mondjam, el kéne gondolkozni, nyilván biztosítani kell, hogy megfelelőek legyenek ezek a mosások, de ez nem tűnt eddig sehol egy létező jelentős problémának, hogy emiatt lennének fertőzések.
Jó, ne akadjunk le most ezen, mert úgysem tudunk most itt hirtelenében ezt e fölött, nem, és nem is kell, hogy pálcát térjünk bármelyik módszer fölött. Engem az érdekelne, én mindig valahogy arra gondolok itt az egész, nem csak a műanyaggal kapcsolatban, de a műanyaggal kapcsolatban különösen igaz ez, hogy valahol egy olyan állami reguláció kellene ezekre a folyamatokra, ahol egyrészt az egész ciklusát nézzük egy terméknek, tehát valahogy mindig ez vagy akkor az újrahasznosítását nézzük, vagy a használatát, miközben ugye egy terméknek van egy életciklusa, ami kezdődik az előállításánál, és ugye befejeződik az újrahasznosításánál, tehát ugye a termékeket célszerű volna különböző ilyen életciklusokba besorolni, és annak adni egy bizonyos fajta besorolást, és ez alapján pedig, ha valamelyik mondjuk nagyon környezetterhelő, arra egy magasabb büntető adót kiróni, és amely kevésbé az, arra pedig egy kisebbet, vagy egyáltalán nem kiróni akár adókedvezményt adni neki, ezáltal is inspirálni a piacot arra, hogy olyan anyagokat használjon, ami kevésbé környezetterhelő. Mennyire van, egyáltalán ez fölmerül-e ez, mint opció, és mennyire van erre nyitottság, teszem fel a költői kérdést.
A környezetvédelmi termékdíj végül is valamilyen szinten ezt hivatott, hogy mondjam, ellátni ezt a feladatot, és ez működik is. Nyilván mi klasszikus zöld szempontból azt gondoljuk, hogy minden, ami eldobható, azt valamilyen szinten jobban büntetni kéne. Most ugye van megkülönböztetés, például mondjuk műanyag zacskók esetén a lebomló zacskókra sokkal kisebb a környezetvédelmi termékdíj, ezért is kezdtek elterjedni. Nyilván ezzel az a baj, hogy sok szempontból fönntartja ugyanazt az eldobható kultúrát, mint nem, de hát nyilván a természetek kerülve jobb egy lebomló műanyag, mint egy nem lebomló. Mi azt gondoljuk, hogy általában a csomagolóanyagokat jelentősen vissza kéne szorítani. Egyébként össze is állítottunk egy elég ilyen nagy ajánlást ilyen szupermarket láncoknak, mert mégis csak a legtöbb eldobható csomagolást ott vették az emberek magukhoz, hogy hogyan tudnák radikálisan minden területen lecsökkenteni a csomagolóanyagot. Szokták mondani például, mint hogy az uborkát azért kell befóliázni, mert hogy sokkal tovább írja, és vannak tökéletesen jó módszerek, hogy mondjuk, hogy a párásítjuk a bort levegőt ott, ahol a zöldség gyümölcspult van, akkor ugyanolyan porszüleik megmaradnak. Tehát, hogy van egy csomó módszer, hogy ne legyen élelmiszer hulladék attól, mert kevésbé csomagolunk. Látszik, hogy van egy sok erőfeszítés sok cégnél, hogy csökkentse ezt, akár már maguktól, vagy a fogyasztói igény miatt. De mondom, visszakanyarodnék ahhoz, hogy tényleg pénzügyileg, ha megfogjuk a cégeket és úgy ösztönözzük, akkor az egy érdemibb és jelentősebb változás lesz.
Egyetértek. Köszönjük szépen, Gergő, biztos, hogy fogunk majd még ez ügyben téged nyaggatni, mert ez nem egy olyan téma, amit most itt egy pár perc alatt le tudunk zárni és meg tudunk oldani, sajnos. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és további szép napot neked.
Nektek is köszönöm szépen.
Köszönjük. Simon Gergővel beszélgettünk a Greenpeace képviseletében, és most egyet zenélünk, jön a Hontitól a Mild Minds, és aztán jövünk Jó Ez Andrással.